Magasztalunk téged, drága mennyei jó atyánk, azért, hogy itt vártál bennünket, és elkészítetted a te üzenetedet a ma délután a mi számunkra. Köszönöm, hogy valamennyien itt lehetünk. Kérlek, áld meg azokat, akik betegségben szenvednek és nem tudtak eljönni. Kérlek, segíts meg, hogy akik itt vagyunk, üresítsük ki szíveinket, és várjuk és vágyjuk a te üzenetedet, és akarjuk azt befogadni. Így áld meg a ma délutánt, áldjál meg minden egyes szolgálatot. Amen.
Amen.
Tovább fogunk énekelni.
Drága testvérem, a Tituszhoz írt levél harmadik fejezetéből olvassuk az első 7 verset. Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetekre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelítséget tanúsítván minden ember iránt. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irítségben élők. Gyűlölségesek és egymást gyűlölők voltunk. De mikor a mi megtartó Istenünk jó volt, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő nagy irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk, az örök élet reménysége szerint. Amen.
Köszöntöm én is a kedves testvéreket. Ma délután két ige részből fogunk szolgálni. Úgy nagyjából egy hónapja lett elküldve, meg kitérve az, hogy mikor ki fog szolgálni. És azóta úgy forgott bennem, hogy milyen igéből is szolgálok. Általában nem szoktam eltérni attól, amit ki van jelölve. De ugye az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztatott az utolsó időknek a jelei, és gondolom, hogy ez olyan aktuális téma az én számomra is, gondolom mások számára is, ugye mert érint bennünket is. Olyan dolgok történtek, mint tudjuk, tornádó volt Romániában, ami nem tudom hány éve nem volt, ilyesmi, aztán árvizek, ezek már szinte sajnos megszokottak, aztán szárazság, földrengések, nem csak Romániában, hanem így általában, migráció, ezek olyan dolgok, amik így látszanak, és aztán vannak olyan dolgok, amik nem láthatóak, de érezzük, például a gyűlöletet, vagy a csak én érvényesülési dolgokat, vagy nekem ez kell, mert én megérdemlem, vagy begubózunk, folytathatnám. És úgy, hogy ezen elmélkedtem, és ezen gondolkoztam, mindig az jut eszembe, és mindig, mikor látok ilyen természeti katasztrófákat, mindig az jut eszembe az az igevers, hogy mikor fogjátok hallani ezeket, tudjátok, hogy hamarosan eljön a vég. És ez nem gyerekmese, ez nem játék, ez egy nagyon komoly dolog, hiszen a Bibliában találjuk, és úgy érzem, és úgy érezzük, és úgy látjuk, hogy napjainkban teljesednek be ezek a dolgok, és napjainkban teljesednek be azok a dolgok, amik voltak már olyan dolgok, amik már beteljesedtek a Bibliában, de ezek a dolgok napjainkban teljesednek be. Készen kell várjunk. És mégis, mikor erről gondolkoztam, és erről szerettem volna beszélni, vagy elmélkedni, akkor Isten megállított, és azt mondta, hagyd te békén azokat a hangos dolgokat, hanem foglalkozzál a csenddel. És akkor itt így hirtelen megálltam, és hát Uram, hát ki fog beszélni? Ez nem az a nincs, aki beszél műsor, hogy pont én kell beszéljek a csendről, aki olyan hangosan tudok beszélni, és olyan hangosan kommunikálok. Hát hogy van ez? Hogy jön ez ide? És a ma esti, vagy délutáni rövid szolgálatomban annyit szeretnék elmondani, hogy ezt elsősorban azért is mondom, hogy saját magamat bátorítsam. Bocsánat, hogy ilyen kijelentést kell tegyek, de úgy érzem, hogy akkor erősödik meg bennem, és hogyha még valakiben ez meg fog erősödni, akkor az csak a Jóisten érdeme. Mit kezdjek a csenddel? Akkor válogattam a képet, hogy milyen képet rakja ki a témához. Internetre beírtam, hogy csend vagy csendélet. Általában ilyen tavas képek jöttek elő, ahol valóban a csend látszott, a visszatükröződés. Nem volt semmi szél, nem volt semmi háborúság. Gyermekkoromban is akkor elkezdtem elmélkedni, gyermekkoromban, ugye tudják a testvérek, mi öten vagyunk testvérek, és elég nehéz volt csendet tartani édesanyámnak, mikor édesapám éjszakai váltásból hazajött, és ugye hát mi két szobával rendelkeztünk, édesapa bent aludt, mi a kinti szobában ottan próbáltunk csendbe lenni. Hát nem nagyon sikerült, és akkor nem is nagyon értettük, hogy miért kell ennyire csendbe lenni. Most, hogyha mostani fejjel kell gondolkozzam, hát megértem, hogy miért kell csendbe lenni, és hogy miért vágyik az ember a csendre. Mert az embernek szüksége van a fizikai életben is, a fizikai életben is a csendre, de lelkileg is. Nem tudom, a testvérek, mikor jöttünk ide fel a szószékre, tudom, és pontosabban tudom, mert láttam néhány leány észrevette. Mikor jöttem fel, akkor elejtettem egy szándékosan egy pénzérmét. Itt a lányok közül igaz, láttátok valakik, itt láttam, hogy nagyon odafigyeltetek. De nem tudom, hogy ott hátul látták a testvérek. Nem hiszem. Nem, igaz, nem? Most ez nem semmi szemfényvesztés, meg semmi ilyesmi nincs a szándékomban, csupán érzékeltetni akarom azt, hogyha csendben vagyunk, egyszer halljuk azt a zúgást, igaz? De ha az is elnémul, kérem szépen egy picit csak, nem baj, várunk egy kicsit, akkor lehet hallani, hogy leesett egy másik pénzérme. Este sok mindent lehet hallani, és meghallani a csendbe. Ha te is csendbe tudsz maradni. Hogyha elég közel voltál, vagy ide figyeltél, vagy ide koncentráltál, hogy én most elejtettem azt a pénzt, akkor hallottad, vagy láttad. És most az egészet át szeretném fordítani, hogy Nem fogom és nem fogjuk meghallani Isten szavát, ha az életedet zaj veszi körül. Egyedül és csendbe kell lenned ehhez. Mi keresztények ezt úgy hívjuk, hogy elcsendesedünk. Igaz? Elcsendesedésnek. Olvastam az egyik áhítat során ezt a magyarázatot a Máté 6.6 nyomán, hogy keres egy csendes, félreeső helyet, ahol nem csábít a kísértés, hogy szerepet játszhatsz Isten előtt. Csak légy ott, olyan egyszerűen és őszintén, amennyire tőle telik. A figyelem központja rólad át fog irányulni Istenre, és akkor kezded érezni Isten kegyelmét. A kulcsa annak, hogy meghalld Isten hívó szavát, és meglásd életedre rendelt tervét, az az, hogy figyelj rá, mert Isten találkozni akar veled. Emlékszünk már az Biblia első lapjain, azt mondja, hogy csendes, estelen megjelent a mindenható az édenkertbe, igaz? És beszél, társalgott az emberrel. Fel kell ismerd, és fel kell ismerjem, hogy nem te vársz az Istenre, hanem ő vár rád. Isten azért teremtett téged, hogy kapcsolatban legyél vele. Azt akarja, hogy minden nap tölts vele időt, hogy naponta találkozzatok. Isten vár. Manapság elég nehéz egyedül lenni egy csendes helyen. Nem tudom, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mennyi zaj vesz körül bennünket. Az autóban talán mindig szól a rádió, hanem a CB rádió, akkor a rendes rádió, vagy éppen a fülhallgató van a füledben, vagy esetleg a Bluetooth van bekapcsolva állandóan, hogy kapcsolatod legyen a telefonoddal. Ha bemegyünk egy vásárlóközpontba, akkor szól a zene, ha liftbe vagyunk, ott is szól a zene. Az életben nagyon kevés idő van, amely igazán csendbe tölthetsz el. Kérdezem én, ismétlem saját magamtól, aztán tőled is, kedves testvérem, mennyire fontos a csend az életedben, az életemben? Az egyik nagy problémám és nagy problémánk az, hogy nem tudunk megfelelően koncentrálni. A csendet leginkább azt mondjuk, hogy amikor csendben vagyunk, akkor imádkozással töltjük, és sok esetben pedig nem vagyunk képesek imádkozni. Tudjuk-e, hogy szükségünk van a csendre? Elhisszük, hogy az áldás és az erő az Istennel töltött csendességben tudjuk megkapni? Valahogy el kell jutni az őszinte szívből fakadó imádkozás és imádás állapotába. Nem könnyű a csendet jól kihasználni. És azért nem olvastam az elején az igeverseket, mert szeretnék most néhányat, nem az egész 77. Zsoltárt, csak néhány ige szakaszt kivenni, hol azt mondja, hogy nappal, Zsoltár 42.9, nappal küldte kegyelmét az Úr. Éjjel énekem volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Zsoltárok 88.14, de én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom. Zsoltárok 5.4, Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Zsoltárok 77.3, nyomorúságom idején az Urat keresem. Kezem fenntartom, éjjel szüntelenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. 77.4. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de eleped az én lelkem. 77.13. Megemlékezem az Úrnak cselekedetéről, sőt, megemlékszem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetéről és tetteiről gondolkozom. Ahogy ezeket az igéket olvastam, úgy feltevődött, hogy mit is csinált Dávid akkor, amikor a lelke elepett, és nem tudott vigasztalást találni. Elmélkedni kezdett. Megemlékezett Istenről, és Isten gondoskodásáról. És milyen vonalon is indult el? Hát az ige vonalán. Tehát azt jelenti, hogy először, mert van egy fontossági sorrend. Először az ige, aztán az elmélkedés, aztán az imádkozás. Mert az ige táplálja az elmélkedést, az elmélkedés táplálja az imádságot. Ahogy figyeltem az ige verseket, megállapítottam, hogy a Dávidnak nem volt könnyű. Ezt abból is látjuk, mert nagyon sok elmélkedése és imája le van írva. És ezek lettek a zsoltárok. Gondolkoztam, hogy készíthetnék-e én, vagy te, kedves testvérem, készíthetné le egy ilyen zsoltárt, vagy nem is egyet, és elneveznék ez az XY zsoltára. Szeretném hangsúlyosá, ha kihangsúlyozni záró gondolatként, hogy ha keresed Istent, akkor találsz időt az együtt, az egyedül létre és az együtt létre Istennel. Szállj időt arra, hogy csendben légy és találkozz az Úrral. Légy csendben. Amen. Most énekelni fog az énekar. Igen, egy nagyon kedves éneket. Ugyancsak arról, hogy csendben kell várni és megkapjuk a Szent Lelket is. És aztán majd szolgálatra kérem Olá Tábitát. Ma este lehetőségünk lesz arra is, hogy egy éneket tanuljunk, úgyhogy sok minden hasznos dologgal fogjuk még eltölteni a ma esti időt. Kérem most az éneket szolgálatát.
Az elmúlt hétvégén néhányan a fiatalok közül részt vehettünk egy ifjúsági konferencián. Nem volt elég autó, ezért néhányan vonattal mentünk, és ebből kifolyólag 40 percet késtünk. És amikor beléptem az épületbe, akkor már nagyba folyt a dicsőítés, és nagyon rég nem hallottam olyan szép dicsőítés, mint amilyen ott volt, és egy kicsit úgy meg is ijedtem, hogyha ilyen gyönyörű a dicsőítés, akkor vajon fogok én tudni koncentrálni a témára? Ennek a hétvégének a témája a hűség volt, és úgy gondolom, hogy nem csak a magam nevében elmondhatom azt, hogy ez egy nagyon áldásos konferencia volt. Nagyon mélyen érintettük ezt a témát, és hogy vége lett a konferenciának, egy páran a lányokkal beszéltük azt, hogy az itt elhangzottaknak még nagyon érnie kell bennünk. És így egy hét elteltével is azt mondhatom el, hogy valóban még mindig érnie kell bennem. Én két gondolatot szeretnék kiemelni a péntek esti előadásból. Az Isten iránti hűségünk egyik mércé az, hogy van előrehaladás, van fejlődés. Vajon amióta megtértem, vagy amióta megtértünk, mennyit fejlődött a mi lelki életünk? Az előadónak nemrég született kisbabája, és elmondta azt, hogy egy kicsit le van maradva a többiekhez képest, nem elég súlyos. És minden hónapban elviszik vizsgálatra, és az orvos nagyon alaposan kivizsgálja, pedig csak tényleg egy néhány dekával van lemaradva a többi babához képest. Hogy ezt a példát egy kicsit aktualizáljam az életemre, mikor jó, elkezd kisütni a nap, jobb idő van, akkor én esténként szeretek kijárni futni. És én tudatosan koncentrálok arra, hogy hetente, vagy legalább két hetente fejlődés legyen, több kilométert tudjak lefutni, vagy kevesebb idő alatt fussak le bizonyos kilométert. És ez nagyon fontos számomra. És ugye elszégyeltem magam, mert a lelki életem fejlődése lehet, hogy nem olyan fontos, mint például ez. És miért van ez? És ez egy olyan nagy figyelmeztetés volt számomra. És rájöttem arra, hogy erre nekem tudatosan kell figyelni, hogy a lelki életem is fejlődjön. Ne legyen az, hogy bizonyos évek elteltével is csak ugyanott álljak, ahol álltam a legelején. A másik gondolat pedig az előadásnak a legvégén hangzott el, de annyira szíven ütött. Ki volt vetítve, és még mielőtt elmondta volna az előadó, én elolvastam, és onnantól kezdve így, hát nem is emlékszem már, hogy pontosan mit mondott, kétféle ember létezik. Azok, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod, és azok, akiknek Isten azt mondja, tegyetek, amit akartok. Amikor ezt elolvastam, akkor annyira szerettem volna, hogy tudjam elmondani azt, hogy hát én az első kategóriába tartozok. De hogyha őszinte akarok lenni, akkor valójában nem, mivel annyiszor feszegetem a határokat, és annyiszor próbálok szembe menni Istennel, és azt mondani, hogy nem, ez így jó, vagy így jobb, ahogy én akarom. És lehet, hogy azért, és így próbáltam úgymond ráfogni arra, hogy de nekem milyen a természetem. Én nagyon szeretem, hogyha a dolgok úgy alakulnak, ahogyan azt én elterveztem. És ez valójában nagyon szíven ütött, mert nem csak az emberekkel viselkedek így, hanem Istennel is. Szeretem mindig azt mondani neki, hogy jó Istenem, legyen úgy, de mégsem lehetne így, ahogy én akarom. És már péntek este hálás voltam azért, hogy Isten szólt hozzám. És ez a két terület, egy olyan területek, amelyen még nagyon sokat kell változnom, fejlődnöm kell. És én nem akarok stagnálni. És tudom azt, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha elég alázat van bennem. Végül pedig fel szeretnék olvasni két ige verset, a Példabeszédek könyve 3:3. A szeretet és a hűség ne hagyjon el téged. Közd azokat a nyakadba, írd fel szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és az embereknél. Ezt kívánom elsősorban magamnak és a testvérek számára is. Amen.
Közösen fogunk énekelni a nagy karral, mármint a gyülekezettel együtt. A 724-es éneket készítetted? Nem, oké, akkor a 724-es éneket énekeljük el közösen, jó? És aztán pedig majd Moroz Lóránd és Vénon Ruben szolgálatát fogjuk meghallgatni, és majd utána fogunk még egyet énekelni, és az időt is szánunk arra az 5 percet, hogy éneket tanuljunk is. Most 724-es éneket.
Köszöntöm a testvéreket. Bár rég nem voltam itthon, ez mégsem azért van, mert nem szeretek hazajárni, hanem most sajnos úgy jött ki a lépés. És hát örülök, hogy itthon lehetek. Egy rövid gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami az előző héten számomra nagyon sokat jelentett. Rácsodálkoztam újra, hogy mégis milyen hatalmas Istenünk van. Ugye talán a testvérek is voltak olyan szituációban, olyan helyzetben, amikor talán az első kérdés, ami felmerült a testvérekben az, hogy miért. Isten miért enged meg bizonyos dolgokat az életünkben, vagy miért enged meg olyan problémákat, amit el lehetett volna kerülni jó esetben. És bennem is felmerült ez a kérdés a héten, hogy Isten miért pont úgy vezet, ahogy vezet. És az egyik nap, reggeli állítatomkor megértettem egy nagyon, nagyon egyszerű, de számomra sokat jelentő igeverset, hogy mégis mit akar itt mondani az ige. Samuel második könyvében, a 19. részben le van írva az, hogy Dávid miután megtudta, hogy Absalom meghalt, és megy vissza Jeruzsálembe, hogy elfoglalja a trónját. Többen elébe mennek, és az egyik ilyen személy, aki elébe ment, az Méfibóset. Az, akinek a király kegyelmet adott Jonatán miatt. És Méfibóset azt mondja Dávidnak, amit a 2 Sámuel 19:29-ben ír. Mert apám egész háza népe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint halált. Te mégis azok közé ültette szolgádat, akik asztalodnál esznek. Mi jogom volna tehát még panaszkodnom is a királynak? Úgy megértettem azt, hogy sokszor pont ugyanebben a helyzetben vagyunk mi is. Ugyanis Isten megadott számunkra mindent Jézusban. Lehet egy örök életünk, és jogosan feltehetjük magunknak a kérdést, hogy Lóri, mégis mi okod volna Istennek felhánytorgatni azt, hogy talán nem úgy vezet, hogy te elgondoltad, vagy hogy te eltervezted. Ha Isten áthúzza a terveidet, vajon mégis milyen okod van ezt neki felhozni érvként? És rájöttem arra, hogy hát nekem is nagyon sokat kell még tanulnom azt, amit mondott Tábi is az előbb, hogy tudjam kimondani azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. És ne fordítva legyen az, hogy Isten mondja nekem azt, hogy Lóri, legyen meg a te akaratod. Hát én szeretném ezt tanulni, és ezt kívánom a testvérek számára is, hogy legyünk készek elfogadni azt, amit az Úr ad számunkra, és legyünk készek igent mondani számára, még akkor is, hogyha nem mindig úgy vezet, ahogy mi elterveztük. Amen.
Szeretettel köszöntöm a... Igen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát eléggé elkéstem a bizonyságtevésemmel, mert én egy konfi beszámolóra lettem felhívva, de most nem csak a konfiról szeretnék beszélni, arról, hogy milyen üzeneteket kaptam a konfin, hanem arról is, hogy Isten hogyan munkálkodik az életemben. Már biztos észrevették a testvérek, hogy egy pár hónapja, akár éve többször voltam a gyülekezetben, evangelizációs alkalmakon, táborokban, és mindig is kerestem az Urat, de úgy valójában nem érdekelt. Csak felületesen, mert szerettem erkölcsös lenni, de... valójában úgy nem hatott át semmi. Nem volt a lelkemben egy olyan Isten iránti szeretet, hanem úgy voltam vele, hogy Istenem, hogyha problémám van, segíts meg, de amit már én kell adjak neked, azt ne várd el, kérlek, mert én kevés vagyok hozzá, és én nem vagyok jó. Ment ez így úgy, de erkölcsös is, fiatal is voltam én mindig, de mikor már eljött egy bizonyos idő, mikor a barátok húztak a világba, akkor én bizony engedtem a kísértésnek, és nem akartam már ugyanazt az erkölcsöt megtartani. Ameddig el nem jutottam az első ifjúsági táboromba, amiben most megmondom, hogy méreggel és utálattal indultam, mert nem akartam menni, mert elegem volt az egészből. Nekem nem kell ez, azt mondtam, hogy Istenem, csak ne térjek meg. Ennyit kértem az Úrtól. Istennek van humorérzéke. bizony elszólított az Úr, és azt mondta, hogy nekem más fele van a helyem, mint a világban, és hogy kövessem őt. Az fogott meg a legjobban, mikor a dicsőítő esten azt mondták, hogy szerveznek az ördögök egy versenyt a pokolban. És egy kicsi ördög nyerte meg a versenyt, nem nagy ördögök, mint az alkohol, a nők, a drogok, hanem egy kicsi-kicsi ördög, amikre nem gondolt volna senki. A majd ördöge. Majd átadom az életem, majd megtérek, majd mikor valójában szükségem lesz az Istenre, majd akkor hozzáfordulok. És engem ez annyira szíven ütött, hogy én azt mondtam, hogy most már elegem volt. És azt mondtam, hogy leteszem az életemet, de sajnos nem bizonyult elég erősnek ez a döntés, mert hogy nagyon boldogan és a tiszta lelkiismerettel jöttem haza a táborból, de ahogy már jöttek az első próbák, én elbuktam, és nem fordultam Istenhez, hanem haragudtam. És azt mondtam, hogy Istenem, most ezt miért engeded meg? Abban a hibában estem, hogy azt képzeltem, hogy hú, ez a hívő élet egy olyan rózsaszín élet lesz. De ez a hívő élet gyönyörű. Nem mindig rózsaszín, de gyönyörű. És nem bántam meg egy pillanatig sem, hogy az Urat választottam. És eltávolodtam az Úrtól, de önkegyelmes volt, hogy ismét visszaszólított magához, és azt mondta, fiam, hogy gyere vissza hozzám, mert neked nincs helyed a világban. Ami még a konfival kapcsolatos, ez már a második konferenciám, egy nagyon-nagyon nagyon fontos gondolat ragadott meg. Az egyik előadó azt mondta, hogy az a legnagyobb hűtlenség, mikor ülünk az imaházban, bambulunk előle, és csak nézünk, és a gondolataink másfele járnak. És nem nyitjuk meg a szívünket ahhoz, hogy az Úr mélyre a lelkünkbe szántson. És akkor én rájöttem, hogy nekem olyan sok alkalmam van hallani az Úr szavát, és én mégis olyan sokszor csak ülök a padban, és bambulok magam elé, és másfele járnak a gondolataim, és csak arra gondolok, és nem gondolok arra, hogy az Úr nekem üzenni akar valamit, hanem csak ülök és nézek. Szeretnék felolvasni egy pár ige verset is, Pál második leveléből Timóteushoz. Pál második levele Timóteushoz 2:22-től 26-ig. Ezt az igét az Úr akkor adta, amikor valójában igazán eldöntöttem, hogy most már tényleg az ő útjára kell mennem, és nem másfele. És ez az ige az én úgymond mottom jelenleg. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felolcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Még végül egy gondolat, amit el szeretnék mondani, az, hogy sok kísértésem van. És szerintem van mindegyikünknek kísértése. De találtam egyszer egy olyan ábrázatot, ami bennem annyira megerősítette azt, hogy az ördög kísértései gonoszak, és hogy az ördögnek nincs ereje a Krisztus félők fölött. Ez az ábrázolat Jézus lábait ábrázolta a kereszten, de a Jézus lábai mögé fel lett szegezve a sárkány. Ekkor én nagyon megszégyeltem magamat, és rájöttem, hogy felettem nincs már az ördögnek ereje. Hogyha én azt vallom, hogy tényleg Krisztus gyermeke vagyok, akkor Krisztus lábához szegezték a sárkányt. A sárkány már meghalt. Kívánom a gyülekezetnek, hogy tudjanak ellentmondani a kísértéseknek, még akkor is, hogyha azok olyan gyönyörűnek néznek ki. Ne felejtsük el, hogy a sárkány már meghalt. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, és örülünk neki, hogy Ruben is Jóistent választotta. Láttuk már többször a gyülekezetbe, de örülünk, hogy hallottuk is az ő bizonyságtevését. Most éneket fogunk tanulni. Legyen arra is most időnk. Kicsit rendhagyó módon, de ez csak hasznára válik a gyülekezetnek és nekünk.
Elmondhatom azt, hogy hálásak lehetünk azért, mert vannak olyan fiatalok az ifjúságunkban, akik az idejük egy részét arra szánják, hogy éneket fordítsanak számunkra is. És ez az ének egy ifjúsági tag fordította le magyarra ezt az éneket, de nagyon sokat mondó, és szeretném azt, hogyha közösen meg tudnánk tanulni a gyülekezettel. El fogom énekelni elsősorban az első verszakot és a refrént, és utána elkezdjük szépen szólamra megtanulni. A kereszt titka érthetetlen előttem, a Golgota gyötrelmei. Szent haragod átka fiat sújtotta, a halál kelyhem önként itta ki. Drága vér, most a lebűneim, Jézus hála, atyát haragját értem vetted át. Jézus hála, egykor ellenség, most asztalod vendége, Jézus hála. Elég egyszerű ének, egyszerű dallammal, és könnyű lesz számunkra is megtanulni. Ha jól tudom, a testvérek már hallották ezt, amikor Máté énekelte el nagypénteken, igen, aztán az egyetemista ifivel is énekeltük jó párszor ezt az éneket, aztán a konferenciát, hogyha követték, ott is énekeltük ezt az éneket. Kezdjük azzal, hogy csupán a dallamát tanuljuk meg, külön-külön majd az első verszakot kezdjük úgy, hogy énekeljük együtt, és kérlek, Oti, kísérd a dallamát, jó? Csak a szoprán részét.
A keresztítka érthetetlen, Thank you.
időt, a készséget, hogy hajlandóak megtanulni ezt az éneket, és kívánom azt, hogy ez az ének hadd legyen ott a mindennapjaikban, és emlékezzünk arra, hogy mit tett Jézus a keresztfán értünk.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket ismét, és úgy hiszem örülünk mindannyian, hogy együtt lehetünk az Úr házában, az ő jelenlétében. Az énekkar szolgálatát kérjük, majd utána az igéből fogok szólni. jól esett hallgatni az eddigi szolgálatokat, mert ráhangolódott a szívem látva azt, hogy Isten mit végez közöttünk. És örülök annak, hogy az Úr munkájáról nem csak beszélhetünk, hanem tapasztalhatjuk a saját életünkben, láthatjuk magunk körül, és ma délután is megtapasztalhatjuk az ő kegyelméből. Ahogy az énekkar énekelt ezt az éneket, amelynek azóta visszatérő refrénje, hogy szent lelked árazd, reám jó atyám, eszembe jut a 104. Zsoltár egyik verse, ahol azt mondja az ige, hogy ha kiárasztod lelkedet, élőlények, új élet keletkezik a föld felszínén. És valóban így van ez. Az élet, az ember élete Isten lelkétől származott. Azt mondja a Teremtés könyvében az ige, hogy így lett az ember élő léleké, hogy Isten belelehelte az ő lelkét. De történt valami az Édenkertben, és az ember élve maradt ugyan fizikailag, de meghalt Isten számára, amikor bűnbe esett és engedetlenné vált Isten parancsának. És attól kezdve bármilyen furcsán, bármilyen paradox módon hangzik, minden ember halva születik Isten számára. Halottam bűneinkben. Ahogy mondja a Zsoltáros, hogy bűnben születtem, és bűnben melengedett engem az én anyám. De hála Istennek, hogy nincs itt vége. Az evangélium az, hogy Isten lelke által ma is új élet keletkezhet. Ma is életre lehet kelni, és lehet vele élni új életet, amely elkezdődik itt a földön, és beletorkolik az örökké valóságba. Pál apostol Tituszt azért hagyta Krétán, hogy a gyülekezetet pásztorolja, és elmondja neki a lélek, a lelki élet alapelveit, alapelemeit, de nagyon aktuális igék ezek ma is. Nem szeretnék semmi újat, semmi különlegeset mondani, csak azt, amit az Úr rám, a szívemre helyezett. Az foglalkozhatott elsősorban, hogy minden embernek, minden egyes földre született embernek, aki még nem született újjá Isten lelke által, van egy múltja, amelyet leír az első néhány vers. Emlékszem, én nekem csak egyszer volt olyan dolgom, hogy erkölcsi bizonyítványt kellett kérek a fordítói engedélyhez, de van jó néhány munkahely, ahova nem vesznek fel, hogyha nem tiszta az erkölcsi bizonyítványod. Ha valami szerepel a kazierben, akkor nem tárgyalnak veled. És az első néhány vers arról szól, hogy minden embernek úgymond az erkölcsi bizonyítványa nem tiszta. Mert megszületünk a földre, és élünk bűnös természetünk szerint. Nem is szeretném ezt nagyon részletezni, csak egy néhány dolgot röviden kiemelni belőle. Azt mondja Pál apostol, hogy mert régente mi is esztelenek, engedetlenek, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irítségben élők, gyűlölségesek és egymás gyűlölők voltunk. Magyarán a bűn által megfertőzött természet nem teremhet mást. Csak ezt. Egymás elleni irítséget, gyűlöletet, kívánságok halmazát és minden rosszat, ami elszakít Istentől. És próbál az ember megváltozni, és próbálja azt, hogy jó és erkölcsös életet él, de mindannyian szembesülünk azzal, Isten lelkének a fényében már sokan szembesültünk, hogy bűnös természetünkre nincsen semmiféle kisminkelési módszer. Nem lehet megváltoztatni emberi eszközökkel. A kívánság, a bűnös kívánság, az irigység, az egymással szembeni gyűlölködés, az én központú élet szedi az áldozatait. És ha megnézzük, akkor azok a legboldogtalanabbak, akik a Földön a leginkább belemerülhetnek a kívánságaiba, és mindent kiélhetnek. Ha közlény kutatásukat megnézzük, akkor a sztárok nagyon sok esetben boldogtalanok, pedig nem igen van olyan kívánságuk, amit nem elégíthetnek ki. De kiégnek. És elég, ha gondolunk különböző függőségekre, cigaretta, alkohol, pornófüggés, vagy bármilyen más kívánság, kiég az ember, és egy adott ponton azt látja, hogy nincs tovább, nincs értelme. De vannak más, úgymond nagyon szép színbe felöltöztetett kívánságok is, amelyeket is, meg is magyaráz magának az ember, és azt mondja, hogy hát de nekem jogom van hozzá. Jogom van, hogy én legyek az első, jogom van a még több pénzhez, meg a még több pénzhez, meg a még több pénzhez, meg a még több pénzhez. Rockefeller egyszer azt mondta, hogy mit kívánna, azt mondja, minden nap csak még egy dollár hozzátenni az addig is eléggé tetemes vagyonához. És a kívánságok hajszolása az embert egy mókuskerékbe kényszeríti bele, amelyikből úgy néz ki, hogy nincs kiút. Azért, mert amikor vétkeztünk az Édenkertben, akkor a kívánságaink is bűnösökké váltak. Azt mondja Jakab apostol a kísértés mechanizmusára, hogy minden ember kísértetik, mikor, elolvasom pontosan, senki sem mondja, mikor kísértetik, Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve, vagy teljességre jutva halált nemz. És úgy nézett ki egy jó ideig, és minden embernek úgy néz ki önmagától, hogy ebből a mókuskerékből, ebből az ördögi körből nincs kiút. De hála Istennek, hogy amire az embernek nincs mód megváltozni, amiből nincs mód megváltozni, abból Isten által lehet változni. Nem feltétlenül úgy, hogy Isten, hogy sminkeljük a régit. Nem úgy, hogy bizonyos szokásokat veszünk fel. Nem úgy, hogy valahogyan változtatunk a viselkedésünkön, és alakoskodunk, itt így viselkedünk, amott úgy viselkedünk, megint egy másik helyen másféleképpen viselkedünk, hanem egyedül Jézus Krisztus által. Életemben az volt a legnagyobb fordulópont és felfedezés, amikor rájöttem arra, hogy Isten mindenekelőtt az én szívemen akar változtatni. Nem a körülményeimen, nem a körülöttem levőkön, nem nem más körülményeken, hanem a szívemen, mert a szívemmel van a baj. És Isten kegyelméből megtette. És Isten kegyelméből ma is megteszi, kész megtenni mindenkivel, aki ezt vágyja. Tehát a Pál apostol, ahogy elmondja a múltját, minden egyes földre született, bűnben született embernek ez nem valami biztató. És ez alól nincs kivétel. Sem a koldus, sem a király, sem módos ember, sem szegény, sem gazdag, senki nem kivétel ez alól. De hála az Úrnak, hogy volt valaki, akiről énekeltünk, akihez imádkozunk, aki egyedül tudott ezen változtatni. Egyik fizikai törvényszerűség szerint minden rendszer halad a rendezetlenség felé, ha csak egy kívülről beáramló energia ezt meg nem állítja. Itt nem energiáról beszélünk, itt Isten kegyelméről beszélünk. Isten kegyelme volt az, amely ezt a bűnre ítélt, kárhozatra ítélt világba változást hozott. Azt mondja Pál apostol, hogy régen mi is így voltunk, de amikor a megtartó Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazság cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által. Magyarul megmondva, isteni beavatkozás az, amely az emberi életen változtatni tud. És az isteni beavatkozás volt az, amely az én életemben is változtatott, és amely a mindannyiunk életén változtatott, akik az ő gyermekeivé lettünk. És erről szeretnék röviden szólni. Az egyik, amit elmond az apostol, hogy megjelent az Isten jó volta és az emberekhez való szeretete. Az az érthetetlen szeretet, amelyről a reggel is beszéltünk. Az a szeretet, amelyet nem lehet megmagyarázni, mert ugyan milyen szeretnivaló volt bennünk bűneinkben. Mert ugyan miért szerette volna Isten, milyen érdemet tudtunk volna felmutatni előtte? Semmit. De szeretett. Egyszerűen csak szeretett. És az ő szeretetében azzal foglalkozott, és azt oldotta meg, amelyre a leginkább szükségünk van, és szükségünk volt. Az emberek fizikai körülményein bizonyos pontig változtathatnak különféle jótékonysági programok. De az ember örök sorsát senki nem tudta megoldani. Egyedül az Isten kegyelme. Az Isten meg nem érdemelt jósága. Az Úr Jézus Krisztus szeretete, amelyik szeretet fényében rájöttem arra én is, hogy elvesztem, és kegyelmére van szükségem. Amelyik szeretet fényében rájöttünk mindannyian, hogy Isten nélkül elvesztünk. De Isten nem csak a halálos diagnózist adta meg, hanem azt mondta, hogy van rá bocsánat. És mindannyian, akik itt ülünk, és akik az ő gyermekei lehetünk, ahogyan erről hallottunk, az ő bocsánatát nyert gyermekei vagyunk. Egyikünk sem azért van itt, mert azt mondhatnánk Istennek, hogy Uram, látod az én érdemeimet. Vagy látod hívő felmenőimet, nem tudom hány nemzedékre. Vagy látod jó tetteimet, vagy látod adakozásmat, vagy bármi mást. Mindannyian azért vagyunk itt, és azért nyertünk kegyelmet, mert Isten kegyelmes volt hozzánk. Mert azt mondta, hogy kegyelmet gyakorlok veled a Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel. Mert azt mondta, hogy megtehetném méltán, hogy elítéllek bűneid miatt. Jogosan elítélhetnélek. Jogosan mondhatnám azt, hogy távozatok tőlem ti gonosztevők az örök tűzre, amely az örömnek és az ő angyalainak készítetett. De az ő szíve megindult rajtunk, mint bűnbe esett teremtményein. És azt mondta, hogy utat készítek magamhoz, az én fiam vére által. Mert Isten kegyelme nem engedte, Isten igazsága nem engedte meg azt, hogy a bűn büntetlen maradjon. De az ő kegyelme által a bűneink büntetését Jézus Krisztus hordozta el. Ezért lehetek itt tiszta szívvel, és ezért lehetünk itt tiszta szívvel. A Jézus vérén megmosott, áldott közösségben vele és egymással. És most, amikor ezt az igét olvassuk és hallgatjuk, talán nem tudom hányszor, szeretném azt, hogy Isten lelke feltegye nekünk a kérdést, hogy a vér alatt vagy-e már? Megmosott-e már a Jézus vére? Mondhatod-e azt, hogy a Jézus vére által az életem tiszta, szent és megigazított? Vagy még mindig a saját igazságodba takarózol, vagy még mindig a saját érdemeidet próbálod fitoktatni Isten előtt, vagy esetleg futsz előle? A mi igazságunk, amelyet mi hozhatnánk Isten elé, az olyan, ahogy Ézsaiás próféta mondja, mint a vérbe mártott ruha, amelyet senki nem szívesen vesz fel. Mi nem azért vagyunk megigazítva, és nem azért lehetünk Isten előtt tiszták, mert mi nem tudom, mit tettünk, hanem azért, mert Isten, ami bűneinket Jézusra vetette, az enyémet is, az összeset, és az ő igazságát nekünk tulajdonította. Ezért Jézus Krisztus által, azt mondja az apostol, megigazítja mindazt, aki a Jézus hitéből való. És így lehetünk itt igazán és szentül. Ez egy érdekes folyamat, mert egyrészt Isten igaznak nyilvánít Krisztusban, ugyanakkor elindul a megszentelődés folyamata az életünkben, az újjászületéskor, amely nem ér véget csak akkor, amikor a mennybe érünk. Isten beavatkozása, Isten kegyelme és szent lelkének a munkája által lehet új életre kelni, újjászületni. Ugyanakkor azt is el szeretném itt mondani, hogy ez azt a benyomást kelthetni a felületes hallgatóban, vagy felületesen mondva, hogy akkor nekem nem kell semmit tegyek, Isten lelke szül újjá, tehát ha ő nem szül újjá, úgyse születek újjá. Így van, Isten lelke szül újjá, de az én felelősségem az, hogy engedjek az ő lelke munkájának. János apostol azt mondja az evangéliuma első részének 12. és 13. versében, nagyon jól ismert igék ezek. Az övéi közé jött, de az övéik nem fogadták be. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem nem testnek akaratjából, sem férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Isten lelke tudja ezt elvégezni. Hogy az ő lelkének fényében meglátom bűnösségemet, meghalok a bűnnek, és az ő lelke által új életre kelek, amely életet élek vele együtt. Ahogy Pál apostol mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És úgy gondolom, nincsen annál csodálatosabb dolog, mint amikor Isten lelke által bizonyosságot ad afelől, hogy fiam vagy te, megszülettél. Az élet jelei vannak benned. Nem csak te mondod magadról, hogy megszülettél, hanem én is fiamnak nevezlek, megszülettél és velem élsz. Ennél nagyobb dolog, ennél nagyobb bizonyosság nem kell a világon. Ennél nagyobb bizonyosság, amikor Isten kijelenti azt, hogy én fiam vagy, és velem élsz, és növekedsz a lélek által, nem kell, de ennél kevesebb sem elég a boldogsághoz. Isten lelke végzi tehát, és szeretnék egy néhány szót szólni még az újjászületett embernek a megváltozott életéről. Említettem azt, hogy az újjászületett ember a megigazult ember. Aztán az újjászületett ember Isten lelkének engedelmességben élő ember. Azt mondja az ige, hogy nem az igazság cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által. És amikor újjászült Isten lelke, akkor elkezdődik az életünkben egy formálódási folyamat. Az a folyamat, amelynek során többé nem én élek, hanem ő él bennem. Az a folyamat, amelynek során naponként megtagadom saját régi természetemet, és azt mondom, hogy Uram, én nem magamnak akarok többé élni. Nekem voltak elképzeléseim, voltak terveim, voltak gondolataim, de ne az enyém legyen meg, hanem a tied. A Szentlélek vezetése alatt élő ember, aki folyamatosan elismeri napról napra azt, hogy Uram, én magamban nem boldogulok, mert azt az életet, amelyet tőled kaptam, azt én nem tudom magamtól megélni, azt csak a te lelked vezetése alatt tudom megélni. Ezért az Istennel való kapcsolat, az új élet legfontosabb alapeleme, úgy gondolom, a vele való őszinte napról napra megvalósuló kapcsolat, szívtől szívig. Amikor beszélgetek vele, amikor átveszem az ő akaratát, és amikor azt mondom, hogy Uram, engedelmeskedek neked, ha bármibe kerül is. És valamikor ez az engedelmesség azt jelenti, hogy lemondok terveimről. Valamikor ez az engedelmesség azt jelenti, hogy átírom terveimet. Valamikor ez az engedelmesség azt jelenti, a vértanúknak azt jelentette, hogy az életüket adják Krisztusért. Mert nem ők élnek, hanem Krisztus él bennük. Mert nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És amikor Krisztus él bennem, akkor én Krisztusnak akarok tetszeni. Akkor lemondok a magaméról. Akkor megszűnik az, hogy Uram, ha lehet, akkor az én terveimet vitt véghez. Jó, hogy a te akaratod legyen meg, de ha lehet, akkor a te akaratod legyen az én akaratom. Hanem azt mondom, Uram, mit akarsz te, hogy cselekedjem? Uram, nekem nem az a lényeg, hogy az én terveim, az én szándékaim véghez menjenek. Nekem az a lényeg, hogy a te neved megdicsőjön, ha kell, az életem árán is. És Isten odaszánt, olyan embereket keres ma is, akik Krisztusért élnek, és ha kell, Krisztusért halnak meg. Tudom, hogy nagy szavakat mondok, és nem akarom felelőtlenül mondani. De úgy gondolom, hogy a Krisztus követés nem kevesebb ma, mint ami volt ezelőtt 2000 évvel, és nem több annál, mint ami volt ezelőtt 2000 évvel. Ugyanaz a Krisztus ugyanarra az életre képesít bennünket lelke által. Hogy most itt talán nem szenvedünk üldözést, akkor éljünk Krisztusért végig. Hogy még eljöhet az üldözés ideje is, nem tudom. De akik Krisztuséi vagyunk, azok Krisztusért élünk, és Krisztusért halunk. Aztán a következő dolog az újjászületett ember életében az, hogy örök élet reménységét kapta. Ezzel nem azt mondom, hogy a földtől elszakadva éljük az életünket. Ez egy érdekes kettősség. Egyrészt az Úr itt tart bennünket 40, 50, 60, 70, 80, 90 évig, kit meddig. Van, akit egész rövid ideig. Van, akit hosszabb ideig. De amíg itt a földön élünk, addig az életünket és tetteinket meghatározza az, hogy nem ide tartunk. Meghatározza az, hogy itt a földön csak átutazók vagyunk. Meghatározza az, hogy nem ide a földre koncentrálok. Hogy amíg itt a földön élek, és iskolába járok, vagy munkába járok, vagy a családban végzem dolgaimat, vagy a szomszédokkal beszélgetek, addig a mennyre koncentrálok. És addig tudom azt, hogy az életem nem a földi síkon zajlik csupán, hanem én úgy akarok élni, és úgy akarunk élni, hogy kincset gyűjtsünk magunknak az örök életre nézve. És az örök élet reménysége teljesen átírja földi élethez való viszonyulásunkat. Átírja az értékrendünket, átírja a gondolkodásunkat, átírja a nehézségekhez való viszonyulásunkat, az örömökhez való viszonyulásunkat, átírja az emberekkel való kapcsolatainkat, átír mindent. Mert tudom azt, hogy úgy szeretnék élni Isten lelke által, hogy értékes legyen az életem az utolsó napon. Amikor Jézus Krisztus előtt kell számot adjak, és azt kérdezi tőlem, hogy mit cselekedtél a neked adott években itt a földön? Mi az, amit nem emészt meg a tűz? Mi az, ami kiállja a tűzpróbát? Mi az, amire azt mondom én is, hogy ez értékes? Vetettél-e a léleknek? Volt-e az életed nyomán valaki vagy valakik? Lehet, nem tudunk róla, nem is kell tudjunk feltétlenül. De éljük-e azt a természetes életet Krisztussal, amelynek nyomán mások is megismerik őt? Magamnak mondom ezt elsősorban, nem másnak. Hangosan gondolkodom. Az örök élet reménysége átírja a földi életünket. Személyes tapasztalatból mondom, hogy amikor csak e földet látom, akkor úgy lehúzhat. Amikor meglátom hit szemeimmel a mennyet, amikor a mennyet látom, és a menny szemszögéből a földet, akkor teljesen másképp néznek ki a dolgok. Mert átértékelődnek. Drága testvéreim, nincs annál nagyobb kegyelem, mint az, hogy a földön kincset gyűjthetünk a mennyre. És hogy csak néhány példát mondjak az egyház történelemből, elég, ha William Carey-re gondolunk, aki az első baptista misszionárus volt, és éveken keresztül ott volt Indiában, sokszor szenvedett, sokszor talán megkísérthette az, hogy de Uram, meddig még az eredménytelenség, de kincset gyűjtött a mennyre. És ma Indiában több millió keresztjén él. Vagy elég, ha Kornya Mihály testvére gondolunk, vagy mondhatunk másokat is, de lehet nem lesz ilyen nagy hatáskörű az életünk, de ott a magunk helyén gyűjthetünk mi is kincset a mennyre. És megláthatják az emberek azt Isten kegyelméből, hogy ez az ember valami más célt tart a szeme előtt. Ő is velünk együtt jár munkába. Ő is ugyanabba az iskolába jár, de mintha más lenne az értékrendje. Más lenne a célkitűzése, mintha valami mennyei boldogság ragyogná be az arcát. Hogy honnan? Hát a mennyből. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni ebből az igéből. Az az ember, akit megváltoztat a Jézus Krisztus szeretete és az ő kegyelme, annak ez kiül az emberközi kapcsolataira is. Az elején azt olvastuk, hogy régen mi is gyűlölségesek, irigyek, egymás gyűlölők voltunk, de mikor ami megtartó Jézus Istenünknek jó volta és emberekhez való szeretete megjelent, az ő kegyelméből tartott meg, hogy kegyelméből megigazulván örökösök legyünk. És nem véletlenül beszél itt Pál apostol többes számban. Mert a Krisztus szeretete és a Krisztus vére közösséget hoz létre. Megváltoznak az emberközi kapcsolataink. Elkezdjük tükrözni Krisztust. Egymás felé is, és embertársaink felé is. És többé nem az történik, hogy én, és negyedszer, és ötödször is csak én, hanem Krisztus. És azt mondja az ige, az Úr Jézus úgy hagyja a tanítványainak, mielőtt a föld, mielőtt menne szenvedni, hogy arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A Krisztus szeretete megváltoztatja kapcsolatainkat. Azért, mert úgy vagyunk, mint a koncentrikus kör, amely egyre közelebb van a kör középpontjához, és ezzel egyre közelebb kerülnek egymáshoz is a Krisztus vére árán megváltott emberek. Drága testvéreim, olyan jó azt tudni, hogy az ige nem múlja idejét. Olyan jó azt tudni, hogy ez nem csak Pál apostol korában volt lehetséges és érvényes, hanem Isten lelke által ma is. És olyan jó azt tudni, hogy Isten életet átformáló munkáját ma is végzi. Csak engedjek neki. Hadd töltse be szívünket a hála, ha megváltoztathatta életünket, és ha újjászült kegyelméből. És ha még ezt nem tette meg, ha még bizonytalanság van a szívedben afelől, hogy valóban az övé vagy-e, akkor hadd legyen ez a délután az, amikor azt mondod a lelked mélyén, hogy Uram, kezd velem, újítsd meg az életemet, tisztíts meg, és erősíts meg az örök élet reménységében. Amen. Igen, atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy kegyelmedből mi is asztalod vendégei lehetünk. Azért, mert megváltottál a bűnből, elmostad bűneinket véred által, megtisztítottál és új életre hívtál lelked által. Uram, köszönöm neked, és köszönjük a te újjáteremtő munkádat. Köszönöm, amit mindeddig megtapasztalhattam, megtapasztalhatunk ebből életünkben. De kérlek, segíts, hogy a mi életünknek napról napra újulása legyen a te képedre és hasonlatosságodra. Segíts egyre jobban hasonlítani hozzád, amíg végül találkozunk veled. Uram, imádkozom azért, hogy lelked által munkálkodj bennünk továbbra is. S ha lenne közöttünk valaki, akinek még nincs bizonyossága üdvössége felől, kérlek, lelked által nyugtalanítsad, végezzed meggyőző munkádat, és hadd tegye le életét eléd. Könyörgök nehézségben, próbában levő testvéreinkért, hadd tapasztalják meg jelenlétedet. Könyörgök, Uram, üldözött testvéreinkért világszerte. Kérlek, adj kitartást minden körülmények között, és hadd legyünk dicsőségedre egyénileg is, közösségileg is az elkövetkező napokban. Amen.
Amen.